Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Önök a Mária Rádió Hit és Tudás műsorát hallják. Szeretettel köszöntöm meghívott vendégünket, Tóth József vállalkozót, az ÉRME, azaz az Üzleti Értékmegőrző Közhasznú Alapítvány elnökét, az Üzleti Vezetők Nemzetközi Keresztény Szervezetének alelnökét. Szeretettel köszöntöm állandó vendégeinket és Bodor György atyát, az Ugligeti Szent Családtemplom plébánosát és dr. Nárai Szabó Gábort egyetemi tanárt. Én Lósanita Barbara vagyok, szerkesztő műsorvezető. A mai adásunkban arról fogunk beszélgetni, hogy a keresztény értékrenddel és nemzeti elköteleződéssel hogyan lehet sikeresen és eredményesen részt venni az üzleti életben. Kérdezném, Józsefet hívhatom így, ugye?
Igen.
Hogy beszélne arról bővebben, hogy milyen céllal jött létre ez az alapítvány, és milyen célkitűzései vannak.
Az alapítványunkat 2005-ben hoztuk létre, de magát a szervezetet azt 2000-ben, és a fő célja az volt, illetve az az alap dilemma volt, hogy valójában üzletemberként, illetve keresztényként és üzletemberként lehet-e teljes életet élni, vagy ez egy meghasadt élet, tehát hétfőtől vasárnapig üzletember vagyok, és hajtom a tőkét, és a profitot, és akkor vasárnap elmegyek misére, és akkor jó keresztényként viselkedem, és hétfőn pedig folytatom tovább ezt a meghasadt életet. És erre kerestük a választ, hogy valójában van-e az egyháznak, a katolikus egyházunknak tanítása, útmutatása erre, és ezt 2000-ben naívan elkezdtünk kutakodni, és hát rájöttünk, hogy van, és számos ilyen útmutatást kaptunk, és barátokat találtunk, akik ugyanezzel foglalkoznak, nemzetközi szinten is, Magyarországon is, és hát ez végülis ez hozta létre az érmét, és azóta is ezt tartja életben.
És akkor melyek a fő céljai, célkitűzései? Tehát, hogy pontokba lehet ezt szedni, vagy kicsit bővebben erről beszélni, hogy milyen célokat tűzött ki konkrétabban?
Hát a cél az érmének az, hogy hálózatba szervezze a keresztény magyar üzletembereket, vállalkozókat, nem csak a vállalkozókat, hát mindenkit, aki felelős más emberért és a gazdasági szektorban dolgozik. És van egy elmondata is, hogy az üzlet több, mint profit. És ez jelzi is azt, hogy próbálunk egy kicsit túllátni az elsődleges üzleti célon, és nem csak a társadalmi felelősségvállalásra gondolok itt, amit szerintem most már elég jól lejárattak a CSR tevékenységet folytató vállalatok, mert magát a fogalmat, hanem hogy valójában tud-e egy vállalkozás úgy működni, hogy az egész tevékenységében az, hogy nyereséges legyen, azon túl a közjót próbálja szolgálni. És ezt keressük most az elmúlt 5-10 évben, és szerintem tehát válaszunk van rá, mégpedig az, hogy igen tud, és valójában csak így tud jól dolgozni egy vállalat.
És milyen egy keresztény vállalkozó?
Olyan, mint egy keresztény kertész, egy keresztény.
Igen, de melyek azok a megoldások? Igen. Tehát most ezek föllettek már dobva a labda, tehát most akkor próbáljuk lecsapni, hogy milyen megoldások születtek ebből a útból.
Például rájöttünk arra, hogy az üzleti kockázat az ugyanakkor az üzleti életben, itt is, ott is. Tehát a két keresztény ember vállalkozik, vagy találkozik az üzleti életben, és vállalkoznak, akkor az nem csökkenti az üzleti kockázatot. Az más kérdés, hogy az esetleges problémákat megpróbálják úgy megoldani, ahogy tanácsolva van, hogy először négy szem közt megbeszélik, utána odahívnak valakit, hogyha nem tudnak megoldást találni, stb. És ez benne is van például a mi statutumunkban, hogy bármilyen problémát találunk, vagy adódik az üzleti életben, akkor ezt így oldjuk meg. De például érdekes, hogy a vevőkkel való kapcsolataink, azok mások. A vevők valahogy érzik azt, hogy bennünk jobban megbízhatnak, vagy adott esetben az üzleti szempontok mellett valamilyen úton, módon bevonódik, vagy érezhető az emberi kapcsolat. Tehát a partnert embernek tekintjük, nem csak egy üzletembernek, akitől egy győztes és vesztes viszonyt kell kialakítani, ahol lehetőleg mi legyünk a győztesek, és a másik meg hát fogadja el, hogy ő veszít.
És gondolom nem a profit az elsődleges, az fontos, de nem az az első.
A profit a szükség van, tehát az sajnos a mai világ az így lett fölépítve, hogy profit alapú, annélkül nehezen lehet megélni. de nem az az elsődleges, így van. Hanem, akkor mondom, hát akkor egyrészt, milyenek az alkalmazottainkkal való viszonyok. És akkor az egészet egy rendszerbe kell foglalni, hogy úgy legyünk profitábilisak, vagy nyereségesek, hogy az alkalmazottainkkal jó viszony legyen, a körülöttünk lévő a beszállítóinkkal megfelelő korrekt viszony legyen, a hatóságokkal korrekt viszony legyen, és nem csak azt értem az alatt, hogy megfelelő időben az adót befizessük, mert lehetnek olyan helyzetek, amikor egy vállalkozó nem tudja befizetni az adót. Tehát nem a normális esetekben jön ki a kereszténységnek az értéke, hanem amikor pontosan a rendszer, hiszen ez egy vállalkozás, hol jobban megy, hol rosszabbul megy, eltér a normálistól. Mert hogyha minden jól megy, akkor ez könnyű vállalni ezeket a feltételeket, de vannak, amikor tényleg olyan helyzet adódik, hogy na, akkor egy morális döntés van. És tegyük föl, mondjuk a legjobb. Elég gyakran előfordul, hogy egy vállalkozó nem tudja éppen abban a hónapban befizetni az adóját. Most akkor mit csináljon? Maradjon csömbben, adót kerüljön, és van rá megoldás, írni kell az adóhatóságnak. De hogyha az ember ténylegesen ír az adóhatóságnak, és ezt vizsgáltuk a szervezeten belül, akkor, és az korrektül megírja, hogy ekkor és ekkor nem tudom befizetni, ezért és azért és ezért, akkor az adóhatóság korrektül tud válaszolni erre. Tehát, hogy mindig megvannak azok a döntési helyzetek, amikor pontosan egy ilyen nehéz szituációban jó válaszokat tudunk találni, és erre szerintem azért lehet, hogy erre a hitünk az csak egy plusz segítség, és ezt egy másik etikus vállalkozó, nem keresztény etikus vállalkozó is így tenni, ezt nem tudom megmondani.
Hát ugye szóba került vasárnapi keresztény, hát ezzel elég sok gondjaink vannak, nekünk még akár az egyházközségen belül is, hogy valóban valaki mást mutat, ha templomba megy, és egészen más, mikor kilép a templom, és óriási konfliktus helyzetek alakulhatnak ki, akár még egy egyházközségen belül is. Tehát mit kell hordozni egy olyan embernek, milyen értékeket, hogy ne vasárnapi keresztény legyen, ez engem is foglalkoztat, az biztos.
És ráadásul én hallottam egy atyától egy tapasztalatot, gyóntat, és azt mondja, hogy gazdasági bűnöket nem gyónnak meg az emberek, nincsen, egyszerűen nem létezik. Sok mindenről beszámolnak, meg bűnbánatot éreznek, de adóelkerülés, vagy lopás, vagy mit tudom, miatt nem.
Igen, hát a lelki tükrökben sincs benne ez való igaz, igen. Hogy igen. Adót csaltam.
Nincs benne, de viszont mi azt szoktuk mondani, hogy vállalkozónak lenni azért jó dolog, mert mi nagyjából mindig ott a penge élén táncolunk, néha a lábunk ezen az oldalon, néha azon az oldalon kell lenni, és ezért a hitünket nagyon gyakorlati módon tudjuk megélni. Hiszen ezek mindig a döntésekben jelennek meg. Tehát, hogy most nem feltétlenül az, hogy meggyónom az adóelkerülést, vagy nem, hanem, hogy eljutok-e odáig, hogy most elkerülöm, vagy nem kerülöm el, vagy pedig az alkalmazottammal milyen viszonyom van. Tehát ne csak az adóról beszélünk, hiszen embereket foglalkoztatunk, és azokért felelünk elsősorban, hanem, tehát, hogy például ezt veszük-e figyelembe a döntéseinknél, hogy ő egy ember, egy testvérünk, akivel szemben vannak olyan helyzetek, amikor kellemetlen és kényelmetlen döntéseket kell, hogy hozzunk. És ezek mindig egy morális konfliktust idéznek elő. Na, ilyenkor jön elő a hitünk, hogy akkor találunk-e egyrészt példát erre a Bibliában, találunk-e megfelelő útmutatást az egyház társadalmi tanításában, az enciklikákban. És ezért jó, ezt kutatjuk például, ezért is támogatjuk a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban képzést Laura nővérrel, az annak az alapítványának is a egyik részalapítói vagyunk, mert hogy ezeket a tudásokat össze kell gyűjtenünk.
Uh-huh. És hogyha egy konkrétan tudnál olyan példát mondani, hogy mennyivel másabb egy ilyen keresztény cégnél dolgozni, mint egy multinacionális cégnél? Tehát miben mások? Figyeltek erre, vagy tudnak-e konkrét eredményeket mutatni, vagy tényleg erre figyelünk, a mi cégünknél így lesz, nem úgy, ahogy a másiknál. Tehát, hogy kapnak-e olyan emberi hozzá, vagy emberi hozzáállást az alkalmazottak, mint mert ugye sokat hallunk arról, hogy a multiknál mi van, hogy kell dolgozni, mennyi időben, ilyen, tehát hogy mennyiben másabb egy keresztény cégnél dolgozni?
Hát mindegyik társunknak nem ismerem a politiká, vagy a humán politikáját. Én dolgoztam multinacionális cégnél nagyon sokáig. Tudom azt, hogy az hogy működött, és tényleg volt, amikor 24 órát keresztül nem mentünk haza, mert éppen valamilyen projektnek az zárása volt. És látom azt, hogy mi cégnél, hogy megy a munka. Tehát mi próbálunk emberi kapcsolatok, tehát emberi megállapodásokat kötni, tehát például soha nem nézzük, soha nem néztük azt, hogyha valakinek haza kellett mennie, mert a gyerekével probléma volt, ezekre nem kellett szabadságot kivennie, hogyha bármilyen ilyen egyéni problémája volt, akkor elmehetett, hogyha kicsit késett, hát késett, de azért azt be kellett, hogy tartsa, és azt kellett, hogy megértse, hogy nem miattunk dolgozik, hanem hát a többi kollégájának okoz problémát, hogyha adott esetben nem végzi el a munkáját. És a munkaidő az addig tart, ameddig tart, tehát nem szoktunk külön túl munkára kérni senkit, viszont épp azért, mert hogy ezeket az egyéni problémákat megtehetik azt, hogy munkaidő alatt elintézik. Ezért nem egy elvárás, hanem inkább egyfajta bizalmi alapon működik, és amikor a cégnek szükség van arra, hogy néha tényleg túl munkára van szükség, akkor ezt könnyebben adják oda az emberek, ezt a fajta túlórát, mert hogy akkor a másik oldalon meg tudja azt, hogy megkapta, megkaphatta. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ez egy megelőlegezett bizalom. Tehát, hogy bízom abban, hogy ő, és persze van ebben konfliktus, meg van, amikor vannak olyan alkalmazottak, akik ezzel megpróbálnak visszaélni, de ettől függetlenül szerintem ezt továbbra is így kell csinálni.
Hát például az én fiam egy multinacionális vállalatnál dolgozik, nem mondom meg, hogy hol, de neki két napjuk otthon tölthető el.
Igen.
Viszont azért mesélte, hogy volt olyan, amikor 36 órán keresztül állandóan csinálta azt a feladatot, amivel megbízták. Tehát azért ez működik valószínűleg.
Nálunk a plébánián meg egy autószerelő váltott most új munkahelyet, ahol hát tényleg keresztény, nem tudom, benne van ebbe a körbe az a cég, de mintha kicserélték volna. Tehát itt most nem csak a munkájának meg az emberi megbecsülése, hanem amit hazavisz. Tehát azt a lelkületet, tehát az ilyen hozzáállás visszaadja a reményt az emberekbe, a világba is, és hát akár még a hitet is, hogyha olyan vezetőkkel találkozik, ahol tényleg látja, hogy nem csak vasárnapi keresztény, hanem ténylegesen azokat az értékeket hordozza függetlenül attól, hogy most vasárnapon vagy hétköznap.
Igen.
Hát meg ez egy kicsit ilyen leegyszerűsít, olyan, mint a jó tanár meg a gyerek viszonya. Ugye, hogy nem azért tanulok, mert félek attól, hogy megbűnt, vagy rossz egyet kapok, hanem főleg minél kisebb a gyerek a tanár kedvéért is, tehát, hogy az iskolai teljesítményben ott van az, hogy meg azért feleljek meg, mert szeretem azt az embert, jót akarok neki, tehát nem csak magamnak, hanem neki is. Tehát ez a profit, lehet, hogy hosszú távon így nagyobb, magasabb lesz a profit, mert bizalmi kapcsolaton történik ez az üzleti vállalkozás is, és hogyha megbízunk az alkalmazottainkban, akkor máshogy tudunk viszonyulni. Tehát nem azt kell nézni folyton, hogy mikor csapnak, hol csapnak be, hol csalják el, mikor késnek el. Tehát egy ilyen oda-vissza működő dolog ez az egész üzleti életén, úgy látom, mint minden más emberi kapcsolat.
Természetesen ez ugyanolyan emberi kapcsolat, mint bármi más emberi kapcsolat. Annyi, hogy van egyfajta teljesítménykényszer benne, tehát sajnos azt teljesíteni kell a munka, azt a munka teljesítményt, amiért a fizetését megdolgozza, vagy azt az értéket megtermeli az ember. Hát és ez azért ennek van egy ilyen kicsit visszaható oldala is, hogy ami nem feltétlenül jó, hogy egy ilyen nagyon védett burokban dolgozik valaki, akkor egy idő után elkényelmesedik. Uh-huh. Tehát, hogy sajnos a mi emberi természetünkbe úgy látszik bele van kódolva, hogy kell egyfajta külső presszió, egyfajta számonkérés, mert különben szeretünk szétfolyni, vagy elfolyni, és hogyha túlságosan, és ezt a határt megtalálni, hogy hol van az a pont, amikor még számon kérek, de már nem alázom meg, és hogy korrekt vagyok vele, de azért megvan az az emberi kapcsolat közöttünk, ami meg lehet, és nem egy ilyen idegtőkés alkalmazott viszony. Na, ez egy folyamatos tanulás és feladat.
Igen, hát ez egy nagy feladat.
De a főnök bocsánatot tud kérni a beosztottjától, hogyha netántál valami hibát vétett, akkor az egy óriási dolog.
Így van, ez így van.
De ez tekintéke.
Így van, ezt, illetve nagyon-nagyon nagy önismeret, meg egyfajta pszichológiai biztonságban kell, hogy legyen az az ember. Tehát az a főnök, aki tele van kisebbségi komplexussal, és nagyjából valamiért ebben éli ki másfajta csökevényét vagy hiányosságát, akkor az nem fog bocsánatot kérni.
Na most azért az a tapasztalatom, hogy mindezek az elvek gyönyörűek, csak azért mégis ismerve az embereket, azt tudom mondani, hogy egy nagyon sebzett világban élünk. Igen. Tehát azok a munkatársak is, akik mondjuk egy ilyen munkára jelentkeznek, hát azok is sebzettek, tehát elszoktak magyarul a munkától, tételezzük föl, vagy attól a szellemiségtől, amit esetleg az a cég képvisel. Hogy lehet ebben őket gyógyítani, vagy hogy lehet őket ebben segíteni, vagy egyáltalán a kiválasztása a megfelelő munkatársaknak. Tehát tapasztalat az, hogy rokon, ismerős, barát, valaki ajánlása a jobb munkahelyekre, az csak így lehet bejutni, tehát hogy hirdetésben jobb munkahelyek nem nagyon szoktak igazán megjelenni.
Hát tanítani kell egyrészt őket is, meg magunkat is. Tehát nagyon sokat kell foglalkozni az emberekkel. Most megint csak a saját példámat tudom mondani, hogy akkor, amikor foglalkozunk az emberekkel, akkor valahogy úgy érezzük, hogy jobban megy, de vannak olyan helyzetek, amikor kevésbé tudunk foglalkozni a saját kollégáinkkal, és akkor érezzük azt, hogy akkor ők is ilyen kicsit ilyen pásztort vesztett juhok lesznek, és akkor úgy szétszélednek, és akkor idő és nagyon nagy energia újból összeterelni őket, és akkor megfelelő irányba terelni a kollégákat. Tehát, hogy ez egy folyamatos vezetői feladat, ez egy vezetési technika egy cégnél, hogy ugye erre nagyobb cégek külön alkalmazottakat tartanak, akik kifejezetten figyelik a HR osztályon keresztül, hogy ezt hogyan végezzék, és erre vannak kutatások, módszertanok, ezeket ugyanúgy kell adott esetben a saját kis középvállalkozói szintünkön alkalmazni. Megemlített, hogy rokoni vagy ismeretségi alapon kerülnek be, ez igaz, de nem biztos, hogy jó. Mert hogy mivel hogy itt van egy másfajta elvárás, itt egy teljesítménykényszer is van, és az nagyon fontos, hogyha annak nem felel meg, akkor az emberi kapcsolatok ne sérüljenek. Mert ugye egy két síkon megy abban a pillanatban a kapcsolat, van egy munkáltatói, munkavállalói kapcsolat, de hogyha az a munkavállaló vagy az a munkavállaló rokonom vagy barátom, akkor van egy privát kapcsolat. És hogyha pont a szakmai kapcsolat nem jól működik, mert nem feltétlenül kell, hogy jól működjön, akkor bizony sérül a másik. És ez egy nagyon nagy veszélye, főleg a kis vállalkozásoknak, és hát lássuk be, Magyarországon a munkavállalóknak a 70%-át kis és középvállalkozások foglalkoztatják.
És a kollégák is megsínlik, mert én mindig kerültem, amikor főnök voltam, az ilyen baráti meg rokoni ajánlásokat, soha senkit nem vettem föl ilyen alapon, mert a kollégák például a beosztottak nagyon rosszul élik meg, hogyha valaki oda kerül így.
Meg egy identitászavart okoz, hogy most ki vagyok én ennek. Tehát ahhoz nagyon intelligensnek kell lenni, hogy külön tudja választani azt, hogy most itt a munkatársa vagyok, de közben meg együtt járunk sörözni. Mondjuk. És hogy itt a határkérdések azok nagyon nagy problémát tudnak okozni. Mert lehet egy idegen embernek az ember, a főnök is könnyebben megmondja a véleményét meg, mint egy barátnak, és akkor ebből sértődések meg. Én tudom, hogy te ki vagy. Szóval nagyon el tudnak fajulni a dolgok. Én azt gondolom, meg ezt látom.
Igen, nagyon sok kapcsolat, nagyon sok emberi kapcsolat sérülhet ezzel. Mi a szervezeten belül, az érmén belül is sokat szenvedünk ettől, mert ugye, hogyha az érmén belül is két keresztény vállalkozó köt egymással üzletet, az ha sikerül, nagyon jó, ha nem sikerül, akkor mindig sérülhet, benne fönnáll a veszély, akkor sérülhet maga az egész rendszerünk, mert hát lehet benne legalább egy frusztrált fél, és az nem biztos, hogy jó, és annak az intelligenciájától, problématűrő képességétől függ az, hogy ez mennyire sérül. Tehát, hogy ezek mindig nagyon finom kapcsolatok, és nagyon érzékenyek.
amikor felvesznek dolgozókat, ők mennyire tudják, hogy önök keresztény szellemiséget képviselnek?
Szerintem az első 5 perc után kiderül. Tehát valahogy, nem tudom, valahogy lesüt rólunk, nem tudom ezt megmondani. Amikor az én szobámba jönnek, akkor az egyértelmű, mert kép vagy kereszt van a falon, meg a képek is, ami a falomon van, ez egyértelművé teszi, de mondjuk, hogyha egy ilyen általános irodába jönnek, akkor szerintem viszonylag gyorsan átjön. Ez érezhető, de ez érezhető, mondjuk én mi beszállítói vagyunk multinacionális cégeknek, és abban a beszerző és a mi viszonyunkban is érezhető, tehát kiderül egy idő után.
Meg hát ugye egy picit olyan ez, mint egy gyülekezet. Szóval amikor itt sok keresztény ember, vagy hát úgymond keresztény emberek vannak együtt, tehát azért egymásra is figyelnek, és ha valaki esetleg kilóg a sorból, tehát az egyik húzza a másikat, meg ha látja, hogy 4-ből 3 így viselkedik, akkor az óhatatlan hatással van az ő mentalitására, viselkedésére is. Tehát hogy lehet, hogy nem is kell szólni, csak azt látja, hogy hoppát, itt nem úgy működik, mint más helyen. Ezek dolgoznak, meg figyelnek, meg nem akarnak elvenni semmit, vagy szóval, hogy...
Igen. Igen, tehát ez érdekes, tehát átmegy akkor, még azokon is, akik nem hívők, és akkor ez érdekes.
Hát tulajdonképpen ahhoz, hogy bármiféle tevékenységet, szociális munkát végezzek, ahhoz ki kell lépnem a komfortzónából. Na most egy főnöknek is, én szerintem, tehát ahhoz, hogy odafigyeljen még a munkatársakra, és ne csak a kapcsolati rendszer és a nagy dolgok foglalkoztassák, mert hát azért a főnöknek az is a dolga, hogy a céget vezesse, illetve hát más szempontokat is figyelembe vegyen, és akkor még plusz vegye a vállára azt, hogy most a munkatársam, akinek a fia éppen most fogfájós, és ez foglalkoztatja, még azzal az üggyel is foglalkozzak, honnan jut erre energia?
Hát erre 2 válasz van. Az egyik az egy ilyen közös megalapítás, hogy egy vállalkozó komfortzónája az kívül esik az átlagember komfortzónáján. Tehát különben nem lennénk vállalkozók, hogyha egy átlagos ember komfortzónájában éreznénk jól magunkat. Hát ez az egyik válasz. A másik válasz pedig az Henry Ford mondta azt, hogy egy vállalkozó az 8 órát aludhat maximum, 8 órán keresztül foglalkozik magával a cégben, az emberekkel, a gyártással, stb. És utána van még 8 órája, amikor a vállalkozásán gondolkozzon. Tehát, hogy nagyjából
ez a szórakozás.
Ez a szórakozás, ez tölti ki az életének a jó részét, és a szabad gondolatait azt a saját vállalkozásánra vetíti, és azon próbál. És akkor ebbe belefér a kollega, akinek fogfájos a gyereke, hogy mit csináljak vele, hiszen holnap nem fog bejönni, stb. Tehát ebbe azért már sok minden belefér. De bele kell férjen a saját magánélete, és a saját családja is.
Ez utolsó szempont, ugye, hogy magával mennyit törődik a vezető, tehát
hát igen,
a lelki-testi családi életével, tehát...
Én azt látom különben, tehát nálunk nagyon sokszor megyünk lelki gyakorlatra, tehát az érmében részvő vállalkozóknak ez fontos. Fontos, hogy közösen is, külön-külön is emeljünk és foglalkozzunk magunkkal. Kicsit ki is szakít, és ez nagyon fontos. És sokszor kell az, hogy meg tudjuk beszélni valakivel, ne csak magunkkal, vállalkozókkal, hanem egy lelkivezetővel, vagy valakivel, aki ránk tud tekinteni egy kicsit másként, de meg is ért minket. Ezért ezek nagyon fontos dolgok.
Milyen profilú vállalkozások tagjai az érmének? Ez vegyes.
Vegyes. Uh-huh. Igen, azt látom, hogy nagyon sok az IT-s, tehát a technológiával foglalkozó cég, az építőipari cég, tanácsadó nagyon sok van benne. És nagyon sok olyan cég van, aki, ugye mi döntően férfiakból áll az érme, bár nyitottak vagyunk a hölgyek felé is, de valamiért a férfiakban van meg ez a fajta kép, vagy kényszer, hogy ilyen klubokat hozzanak létre. Nagyon sok a volt bencés és a piarista. Hát van egy szinte egy ilyen 2 klik, aki komoly bencések, mi piaristák. És vannak, akik nem ehhez tartoztak.
Na akkor mindjárt felvetek egy problémát, amivel vitatkoztunk otthon a feleségemmel, hogy egy szerzetes rendnek a megbizatja hasznosította a rendnek a megfelelő ingatlanját, mégpedig profit alapon, tehát az, hogy abból jöjjön be pénz, mert akkor azt a rendkülönböző céljaira fordították. És ezt nehezményezték egyesek, mondták, hogy hát miért nem hagyják inkább, hogy oda menjenek egy kicsit felüdülni a hívek, meg ez, meg az. És akkor most kinek van igaza, hogy annak, aki így a pénzt, nem is feltétlenül profitot, hanem a pénzt veszi figyelembe, és azt próbálja megbiztosítani jó célok érdekébe, vagy pedig azt, aki ottan el van, és ellebzsel, csak hát az a kérdés, hogy kinek a költségén.
Húha! Ez egy nehéz kérdés, ebben nehezen tudnék belépni, mert a pénz az egy önálló teológiai probléma szerintem, tehát az egy külön adássorozatot lehetne szánni, hogy valójában mi is a pénz, és hogy annak mi a szerepe a mai világban, illetve hogyan tölt be egyre inkább egy ilyen központi, és miért tud központi szerepet betölteni. Én azt tudom mondani, hogy ez egy eszköz. Tehát, hogyha sokkal jobb és eredményesebb társadalmi hatást tud az a rend elérni azzal, hogy a megkeresett pénzt azt egy másik helyre fordítja, ahol nagyobb szükség van rá, akkor szerintem nem cselekszik rosszul. Ha viszont azzal, hogy azt a helységet, amit kiadott, azt ott tényleg megfosztja a továbblépés lehetőségétől azt a környezetet, hogy mit tudom én ott, nem tudom, nem ismerem a helyzetet, tehát hogy akkor nem biztos, hogy jó. Tehát ez megint az adott szituáció dönti el. Ez most kicsit furcsán fog hangzani, hogy mi az a társadalmi haszon, amit elér a adott döntéssel, most nem feltétlenül a rend, hanem az a szociális szervezet, vagy jótékony szervezet. Tehát szerintem ezeket kell ilyenkor figyelembe venni. És lehet, hogy sokkal több embert el tudok érni, de lehet, hogy azoknak is tudok segíteni, akik adott esetben nem tudnak abba a helységbe menni, mert hogy van annyi pénzem, hogy ő rajtuk is tudok segíteni. Tehát, hogy ez egy eszköz számomra, és ezt kell, vagy hát én itt tekintek erre. Tehát ez egy nehéz kérdés az, hogy meg a rendek a saját pénzükkel, hogy abban nem szeretnék belemenni.
Milyen szerveződések, szövetségesek vannak az
érmében?
Igen.
Hát a klubjaink természetesen. Uh-huh. Van 6 klubunk, vannak fiatalok, és van budapesti vidéki klub, de próbálunk aktív ilyen szövetségi hálót kiépíteni. Mi azért hálózat vagyunk, és ilyen hálózat építőknek tekintjük magunkat. Tehát a Keresztény Értelmiségiek Szövetségével nagyon jó kapcsolatunk van. A Máltaiakkal több tagunk, a Máltai Lovagrendnek a tagja is. Tehát a Máltát segítjük, illetve bárkivel, tehát a rendekkel például nagyon jó kapcsolatunk van, a női rendekkel, egyes férfi rendekkel, hiszen nagyon sokan piaristák vagy bencések voltak közülünk. Tehát egy ilyen, amit elvünk az, hogy minél szélesebb legyen a társadalmi kapcsolatrendszerünk, és amit mi ebbe tudunk felajánlani ennek a rendszernek, és ez talán a mi értékünk, hogyha szüksége van bárkinek ebben a rendszerben valamire, amit profi módon kell megcsinálni. Értem, ez alatt mi vállalkozók vagyunk, mi azért elég jól megedződünk a piacon, és ezt a piaci minőséget kell, hogy teljesítsük, akkor ő tud hozzánk fordulni. Tehát például, amikor az első katolikus társadalmi napokat elkezdtük megszervezni, akkor ugye ott az volt a cél, azt egy projektnek tekintettük, hogy annak, és tényleg most nem magát a magasztos célt, hanem a technikai megvalósítását, azt úgy tekintettük, hogy hány embert szeretnénk ide vonzani, ehhez milyen programokat kell, mit akarunk megmutatni, mi legyen az eredménye, mi legyen a társadalmi hatása, stb. És ezeket föltesszük, ezeket a kérdéseket, na és ezekhez próbáljuk meg a technikai feltételeket hozzáállítani, és akkor sikeres lesz az a rendezvény. És ez ugyanígy igaz, amikor a keresztény társadalmi elvek a gazdaságban készítjük, hogy hány gyereket akarunk elérni, hogyan tudjuk eljutatni az egyháztársadalmi tanítását egy egyetemre. Tehát hogyan lesz ez érdekes az egyetemistáknak. És akkor ezeket a kérdéseket mind föltesszük, és megpróbáljuk a marketing eszközöket bevetni, ha kell, hogyha szükséges, akkor a pszichológiát. Tehát vannak kollégák, vannak kócsok, akkor ővelük megbeszéljük, és akkor vannak a marketingesek, vannak a rendezvényszervezők, stb. És az mind megtalálható a szervezetben. Tehát, hogy nagyjából ez a ez a felépítés. És ezért fontos az, hogy egy széles háló legyen, de ezt a széles hálót próbáljuk egy kicsit a közjóért hasznosítani, vagy hát mértünk katolikus szervezetekért.
Tehát ez a társadalmi szerepvállalás, ez meghatározó az önök alapítványának.
Hát az egész szervezetnek van egy ilyen kifelé mutató célja, így van.
Mondanak konkrét rendezvényeket?
Hát nem mondtam kettőt is. A katolikus társadalmi napokat ugye 2013-ban elkezdtük, akkor az egyház, tehát ezt amikor kitaláltuk, vagy hát először megvalósítottuk, és ez egy kockázatos volt. Tehát látni kellett ennek, átválasztuk egy bizonyos kockázatát, és az egész szervezésének és a felépítésének a rendszerét ezt kitaláltuk, és ez használhatóan vált. És ez nagyon jó, ezt már nem kell, hogy mit csináljuk, ezt az egyház hivatalos programjába bekerült, és ma már teljesen önállóan működik.
Most, ha esetleg ezt kisebb szervezeti egységre bontanánk le, nem ilyen nagy projektekre. Tehát most ugye egy hívő idős nyugdíjas házaspárra gondolok, tehát most eltört nekik a vízvetékük, folyik a víz, és szeretnének egy megbízható munkatársat. Tehát akkor önöket fölhívják, akkor...
Akkor, hogyha ott van, igen, erre is volt már példa, hogyha van vízvezeték szerelünk abban a körzetben, ugye itt nagyon fontos, mert volt már ilyen kérésünk, hogy valakinek alámosta a háza az alapját, és akkor ugye mi azért Budapest közeliek vagyunk, és viszonylag nem országos a szervezet, és ez messze volt Budapesttől, tehát drágább lett volna lemenni, mint annyi, amennyibe került volna, és azért mi például megkerestük a helyi vállalkozót, aki ezt meg tudja csinálni, leellenőriztük, megnéztük, hogy milyen munkát végzett ő a körzetben, az jó minőségű volt, és akkor mi csak úgymond műszaki ellenőrzést végeztünk. Tehát lehet, szeretnénk különben egy ilyen hát egy ilyen szakember listát, vagy ilyen kézikönyvet összeállítani, de megint jön a következő kérdés, hogy amit az elején is feszegettem, hogy vagy jól végzi el, vagy nem végzi el jól. Tehát attól, hogy keresztény, még nem biztos, hogy jól végzi el. Tehát, hogy ott nem szabad a piacot kiiktatnunk. Tehát a piac az hagy működjön a maga törvénye szerint, tehát a jó vízvezeték szerelő, az legyen jó vízvezeték szerelő, és mellette legyen keresztény is, egy jó keresztény vízvezeték szerelő legyen, aki oda elmegy, és de ne azért kapjon munkát, mert keresztény, hanem mert az, ott a munka határozza meg a munkát, és nem a hitel határozza meg. De viszont, amikor elvégzi, akkor legyen jó keresztény. Tehát, hogyha látja azt, hogy az a idős házaspár az a szükséget szenved, akkor viselkedjen jó keresztény módjára. De a munka az legyen jól elvégezve.
Tehát a hit és a tudás egyformán fontos.
Hát persze, természetes.
Jó, egy picit erről még, hogy mondtuk, hogy vannak ilyen konkrét rendezvények, ez a keresztény sziget, ebben önök részt, tehát, hogy fontos szerepet vállaltak, és ez már harmadik éve volt megrendezve, most májusban úgy tudom. Hogy mondaná erről a szigetről valamit, milyen tapasztalataik voltak, vannak?
Hát igazából a céljáról szeretnék beszélni, mert ez egy rendezvény, de kapcsolódik hozzá még egy rendezvény. Tehát azt vettük észre, hogy és ez megint egy kicsit a piaci szemléletből adódik, hogy nem csak az egyházban működő, az egyház hivatalos segítő szervezetei működnek a társadalomban, hanem van számos az egyház mellett működő hit alapú szerveződés, amit ma köznyelven civil szerveződésnek vagy civil szervezetnek nevezünk, és ebből van Magyarországon 1300. Nem is gondolnánk. Uh-huh. Ez keresztény, tehát van benne protestáns is, és van benne katolikus is, és amely a nevében valamilyen úton, módon utal a saját hitére. Tehát benne van az, hogy keresztény, vagy az, hogy evangélikus, vagy az, hogy református. Ebből 1300 ilyen szervezet van. Magyarországon a civil szervezetek száma az 62 000, tehát nagyon sok civil szervezet működik, és ebből csak, vagy hál' Istennek ezt el lehet dönteni, 1300, amely keresztény. És azt találtuk ki, hogy ismerjük meg egymást. Ez egy az érme, és aztán megismertük a kézt, elkezdtünk keresni, és megismertük a professzorok Batthyány körét, stb. Tehát nagyon sok mindenkit ezen az ötleten keresztül elkezdtünk megismerni. Tehát a cél az, hogy jöjjenek el, vegyenek részt ezen a rendezvényen, És ismerjük meg egymást, vezetők is, és aktivisták is, hogy ti mit csináltok a saját területeken. Ez lehet egy vidéki iskolának az alapítványa, vagy egy másik civil szerveződés, akár egy egyházközösségnek a tagjai, akik azért jönnek össze, hogy az orgonát felújítsák. Ezek mind-mind olyan célok, amik egy közösséget összeformálnak, de ezekről nem tudunk. És ezek a közösségek, ugye minden civil szervezet hat a társadalomban, de ezek a közösségek kicsit izoláltan működnek. Tehát, hogy mindenki a saját kicsi területén aktív, teszi a jót. És hát ismerjük meg egymást, és lehet, hogyha vannak olyan átfedések, ahol ezt össze tudjuk tenni, és tudunk egymásnak segíteni, akkor ez a fajta pozitív, jó hatás a társadalomra is nagyobb lehet, és mindaz a cél, amiért küzdenek, az könnyebben elérhető válik. Tehát ez volt a Szigetnek a célja, hogy minél több keresztény civil szervezetet vonzunk ide. És van egy másik lába a rendezvénynek, amit mi közjó műhelynek hívunk, pontosan, hogy annak pontosan az a célja, hogy ezt a fajta tevékenységét ezeknek a civil szervezeteknek, tehát az 1300 civil szervezetnek megismerjük. Illetve nem mi, mert minket az érmét nem az foglalkoztat, hogy most hány iskolai szervezet van, de hogyha van mondjuk iskolák, keresztény iskolák mellett, katolikus iskolák mellett működő alapítvány, akkor azok jöjjenek össze, mi azt megszervezzük a mi pénzünkön, a mi tehetségünkkel, hogy őket összeszervezzük, és akkor kezdjenek el beszélni az oktatásról, az anyagi helyzetről, bármiről, tehát az az ő területükről, ezeket definiálják, hogy melyek ezek a problémák, vagy melyek azok a közös kihívások, amik mondjuk egy iskolai szervezetet, vagy iskola mellett működő szülői szervezetet, alapítványt foglalkoztatnak, és akkor keresünk, vagy keressenek rá jó megoldásokat. Tehát, hogy ez a két lába van ennek a rendezvénynek, tehát van egy ilyen kicsit fesztivál jellegű, találkozunk, ismerjük meg egymást emberileg, nyújtsunk lehetőséget arra, hogy a családok is találkozzanak, és van egy másik lába, ahol ami azért a tudásról szól, vagy a tudásátadásról, meg arról, hogy hát a közösen jobb hatást tudunk elérni, mint hogyha egyedül haladunk.
Olyan lehetőség van-e, vagy biztos, hogy, tehát hogy csak ezt így kérdezem, hogy anyagi segítséget nyújtani bizonyos társadalmi csoportoknak? Tehát,
mármint, hogy mi?
Igen.
Ez nem feladatunk. Tehát ez nincs a feladatrendszerünkben, hogy mi magunk támogassunk közvetlenül. Épp azért, mert mi egy független, tehát mindenkitől egy kicsit egy független, mi nem ebben vagyunk erősek. Mi abban vagyunk erősek, hogy becsatornázzuk. Tehát mi meg tudjuk, talán tudunk abban segíteni, hogy hova forduljon, de az, hogy mi ki keresünk számára pénzt, abban nehéz, mert nem ismerjük őt. Tehát mi akkor egy ilyen postás szerepet kellene, hogy betöltsünk. Az a legjobb, hogyha mindenki a maga tudását képviseli. Abban esetleg tudunk segíteni, hogy kihez forduljon. Nehéz különben, mert ugye Magyarországon van az állam, és még nem alakult ki a vállalatoknak az a fajta támogatói kultúrája, mint nyugaton. Mert még nem olyan erősek, meg nincs meg az a kulturális háttér, ami ezt segíteni.
De hogy egy folyamat elindult, és hogy nyilván itt az a cél, hogy egy szemléletváltás legyen a társadalomban, és hogy ezt így alulról indították el.
Hát igen. Hát ez a mi reméljük pozitív társadalmi hatásunk, hogy ezt a fajta gondolkodás. Azt még nem tudom, azban tényleg bárkitől tanácsot szívesen vennénk, hogy hogyan lehetne azt a fajta bizalmatlanságot kiiktatni a társadalomban, illetve a vállalkozásokban, és mondjuk, hogyha egy vállalkozás, egy nagy vállalkozásnak a vezetője hívő katolikus, akkor olyan könnyen tudjon adni. Tehát, hogy amikor ad, akkor már felejtse is el, mikor már adta, hogy egy a jobb kéz és a bal kéz között ne legyen különbség, ne menjen utána, ne próbáljon, hát ne befolyásolni akarjon, hanem tényleg csak adni. És ez egy kultúra kérdése szerintem.
Hát
mégis.
Ez egy folyamat.
Folyamat, ezt meg kell tanulnunk.
Hogy képüljön a bizalom, tehát, hogy ez több év
tized, század.
Század.
A máltaiak ezt megcsinálták, mert szegény öregasszonyok 1000 forintokként gyűjtöttek össze különböző, még annak idején németeknek, meg az éhezőknek, meg a hajléktalanoknak. A szegények többet adtak, mint a gazdagok.
Igen, különben ezt mi is sokszor észrevesszük, hogy a szegények többet adnak. Sokkal könnyebb, szerintem. Nem tudom, miért épül be a bizalmatlanság az üzleti, tehát egy üzletember gondolkodás módjában. Tehát, hogy valahogy, talán azért, mert állandóan ebben a győztes-vesztes helyzetben kell dolgoznia, vagy gondolkodnia. És
meg 500 év történelem, az előző műsorban
sem legyen. Igen, 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 az sem
segít.
És hát,
hogy a pénz ott látszik legkonkrétabban, a bizalom vagy bizalmatlanság, mert az a felszín, hogy akkor elveszik, amin van, vagy megmarad, amin van. Mert ennek nyilván vannak mélyebb rétegei is, de az a felszínen látszik, hogy akkor most becsaptak, vagy nem csaptak be. És a pénz, tehát itt a gazdasági dolgokban látszik, de ennek hát sokkal mélyebb a...
Hát igen, de például az adásnak a kultúrájában például az sincs bent, tehát a fogadóközegnek is változnia kell. Tehát nekünk van olyan társunk, aki például a templomkertnek a kerítését finanszírozta, felújította, és megkérte a plébános atyát, hogy csak nehogy kihirdesse. Mert félt a megítéléstől.
Azt hittem attól, hogy kirabolják.
Nem, attól, hogy abban a pillanatban őt az egyházközség hívei mit gondolnak róla. És akkor ezen például mi nagyon sokat meditáltunk, hogy most mit szabad ilyenkor csinálni, mit mondjon. És aztán arra jöttünk rá, hogy nekünk vállalkozóknak is felelősünk, és azért ez lassan-lassan változik most már, hogy éreztessük a társadalommal, hogy mi azért felelősséget kell, hogy vállaljunk, és amikor mit teszünk, és ezt úgy kell tenni, hogy nem, tényleg nem hirdetve, hogy most mekkora mennyiségű pénzt adtunk, vagy mit finanszírozott az adott vállalkozó ott, de hogy azért a közösségnek is pozitívan kell visszacsatolnia, hogy ez jó, hogy megtette, és hogy ettől a megbecsülése növekszik. Tehát, hogyha a közösség megbecsüli azt a tagját, aki önzetlenül ad a közösségnek, és ezáltal a közösség is növekszik, de a tag is, aki adott, az is növekedni tud emberileg, és nem feltétlenül úgy, hogy nagy képű lesz, hanem azért a közösség ezt jól tudja befolyásolni, akkor ez mindenkinek jó.
Hát igen, csak úgy meggondolkodok, most egy hívek, hogy van neki miből adni, tehát ez lenne rögtön az első
bezzeg
reakció.
De ez akkor kinek a hibája?
Hát igen.
Igen, tehát akkor, és itt ez itt számomra az, ami fontos, hogy akkor hol vagyunk keresztények, vagy meddig vagyunk keresztények.
Egy kérdés azért még nekem lenne, hogy ugye itt fontos nekünk keresztény embereknek, hogy Isten munkáját, Isten tevékenységét úgymond megtapasztaljuk, hogy tapasztalt olyat, hogy Isten, tehát hogy konkrét eseményen keresztül, hogy befektettek, ide tettek, oda tettek, és valami olyan dolog történt, amire nem számítottak. Tehát olyan úgymond nem csoda, de hogy mégis valami olyan, tehát akár csak itt társadalmi szerepvállalás terén, vagy hogy most nem bíztak annyira, de mégis beletettek energiát, pénzt, és nem számítottak rá, nem is gondolták volna, hogy így alakul, és mégis úgy alakultak dolgok. Hogy...
Hát ilyen számtalan van, csak hogyha ezt mind elkezdek elmesélni, akkor nagyképűnek tartanának. Nem, de tényleg például volt olyan rendezvényünk, amit már megcsináltunk, és még nem volt meg a szerződésre. Tehát, hogy nem, és akkor csak bíznunk kellett abba, hogy... És aztán megérkezik, tehát én abban hiszek, hogy, és az az egyéni életemben is előfordult már, hogy még én sem tudtam, hogy fogok pár nap múlva fizetést adni a kollégáknak, mert a nagy multinacionális cég még nem utalt el, stb. És az nem azt jelenti, hogy ilyenkor hátra kell dőlnünk, és azt mondja, hogy uram, akkor légy szíves, mert jövő héten kell x millió forint, akkor küldj a számlámra x millió forintot, mert ez ugye, nem bankár kapcsolataink vannak felfelé, és aztán, és végülis, hanem tenni kell, tehát mindent meg kell csinálni, ízadni kell, föl kell kelni hajnalban, stb. És lám megérkezik.
Bár Don Bosco a segítőszűz bazilikáját Torinóban úgy építette, Mária, hogyha meg akarod építeni ezt a templomot, akkor te segíts, és hát úgy készült el, hogy mindig az adott összeg megérkezett, amit keresztül.
Sokat tett érte a Domboszkó, hogy az meg is épüljön.
Tehát... Hát meg szent is volt.
Meg szent is volt, így van.
Nem minden vállalkozóról mondható ez.
Nem, mi nem akarunk szentek lenni, igen.
Köszönjük meghívott vendégünknek, Tóth József vállalkozónak, az Érme Egyesület elnökének, és állandó vendégeinknek, Bodor György atyának és dr. Nárai Szabó Gábor egyetemi tanárnak, hogy elfogadták a meghívást a műsorunkba. A kedves hallgatóknak köszönjük, hogy velünk tartottak, várjuk Önöket 2 hét múlva szerdán 21 óra 5 perctől ismét a rádió készülékek elé.
Hit és tudás. Mária Rádió. A megújulás lendülete. A reformáció 500. évfordulójának magazin műsora.